fordulóponton vagyunk, ugyanis a klímaváltozás miatt biztos, hogy lesznek egyszerűen olyan zöldségek, gyümölcsök, amik hosszú távon vagy teljesen el fognak sajnos kopni, vagy nagyon kevés lesz belőle, vagy luxus lesz egyszerűen hozzáférni egy nagyon jó minőségű sárga barackhoz mondjuk, vagy megyhez, vagy szilvához, mert mondjuk elfagynak mindig ezek a gyümölcsök. Úgyhogy a kedvenc példám, amit nagyon szeretek felhozni, csak azért, mert ez annyira érthető, és annyira szembe jön most, itt és most, hogy például mondjuk egy sárga barackos gombóc, ami ugyan mindenkinek, vagy sok mindenkinek egy nyári érzelmi családi étele. Az például, hogyha mondjuk lassan nem lesz sárga barack, mert hogy azért évek óta nagyon rossz a sárga barack termés, mert elfogy, nincs kajszi, és nem lesz sárga barack lekvár, vagy nem lesz friss sárga barack, akkor hogyha az kikopik, akkor egy idő után annál nagyobb luxus nem lesz, mint hogy egyébként évente egyszer azt a sárga barack gombócot jó esetben megfőzzük. Ellenben például az Alföldön, ahol a fügetermesztésnek egyáltalán semmilyen hagyománya nem volt régebben, most viszont az elmúlt 5 évben én is látom ott a falukban közelről, hogy mindenki fügebokrot ültet, mert hogy a strapabíró nagy termést ad, szépen lehet gondozni, jól néz ki minden, és minden nyáron végignézem azt, ahogy mindenki, és az asszonyok meg a falusiak kérdezik, hogy akkor mit lehet a fügéből készíteni, mondjuk pálinkán meg lekváron kívül.
Volt diplomata, kommunikációs szakember, televíziós műsorvezető, gasztroblogger, főzőnő, író. Mautner Zsófia, a Szabad Európa Selfie podcastjának a vendége. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Nagyon sok titulust felsoroltam. Mi most, ami a leginkább foglalkoztat, ami a leginkább jellemző?
Nagyon változatosak a tevékenységeim, úgyhogy azért nehéz mindig egy ilyen címkét kitalálni, amit alá lehet írni a nevem alá, mert olyan szerteágazó igazából a tevékenységem, hogy nehéz egy szóval jellemezni. Ugye szakácskönyvszerzőként is szoktam magam titulálni, hiszen azért az elmúlt években, vagy már sajnos majdnem évtizedekben, amióta hivatásszerűen főzéssel foglalkozom, azóta ugye most már 17 könyvet írtam, úgyhogy szakácskönyvszerzőként is megállom úgymond a helyem, ugye most is írtam egyet, éves átlagomat azt teljesítettem, de hát mellette egy nagyon sok egyéb céges együttműködést, háziasszonyi szerepeket, mindenféle ilyen főzőtanfolyamokat szervezek, éttermi tanácsadással is nagyon-nagyon ritkán egy-egy partnerétterem mert foglalkozok, műsorvezetek mindenféle nagy főzőversenyeken, úgyhogy elég szerteágazó a tevékenység.
A gasztronómia és a diplomácia azért nincs túl közel egymáshoz, ha csak nem a filmekből ismert hatalmas partikra gondol az ember, ahol mindenféle gasztronómiai csodákat látunk. Hogyan kerültél végül is olyan közeli kapcsolatba a gasztronómiával, hogy ez legyen a hivatásod és válts?
Egyébként nagyon érdekes, mert valójában amennyire elsőre távolinak tűnik a kettő egymástól, de igazából nagyon sok kapcsolódási pontja van, és most nem csak az, amit te említesz, hogy a fehér asztal körül köttetik meg egy csomó fontos politikai üzleti díl, hanem azért is, mert mind a kettő alapvetően egy kicsit a kommunikációról is szól, és nagyon sokszor kommunikációról, konfliktuskezelésről adott esetben, hiszen egy étel az lehet egy eszköz, és a gasztronómián keresztül akkor is, hogyha az nem egy fehérasztalos diplomáciai vacsora, nagyon sokat kommunikálunk magunkról, kommunikálunk a másiknak. Manapság, hál' Istennek azt észlelem, hogy a gasztronómia felkapottsága miatt az étellel, a főzéssel, általában a kulináris élményekkel nagyon sok témát meg lehet úgy fogni, ahogy egyébként nehezebb lenne. Nagyon sok olyan nézőt, olvasót, érdeklődőt meg lehet szólítani ételen vagy kulináris témákon keresztül, akiket egyébként mással nehezebb lenne, most akár művészeti ágakra gondolok, akár egy jótékonysági társadalmi ügyre, amik nekem nagyon fontosak, elég sok ügy mellé álltam, úgymond. Szóval, hogy a gasztronómia az egy nagyon klassz eszköz, és egy nagyon jó eszköz arra is, hogy mindenféle kommunikációs korlátot lebontsunk, vagy legalábbis sokkal gyorsabban bontsunk le, mint egy a főzés nélkül történne.
Igazából lehet azt mondani, hogy egy nagyon bensőséges dolog valakit vendégül látni, és a saját főztünkkel táplálni. Egy ilyen bensőséges könyv volt az utolsó könyved, mert ez szakítva tulajdonképpen az előző 16-tal, ez nem elsősorban, legalábbis számomra nem elsősorban egy szakácskönyv, hanem felidézi az alföldi kumadarasi gyermekkort, a nagyszülői házat, és tulajdonképpen egy gasztrotörténelmi túra. Miért gondoltad, miért tartottad fontosnak, hogy ezt megírd? Egy nagyon pörgő életet élsz.
Nagyon pörgő életet élek, és ebbe az alföldi kumadarasi nagyszülői házba, ami a nagyszülői örökségem valójában, tényleg először, legalábbis az első években elsősorban kikapcsolódni jártam, mert ez mégis egy falusi környezet az Alföld szívében, ahol azért egy klasszikus falusi ritmus zajlik, tehát ott mondjuk azért délután 3-4 óra után nem sok pörgés van mondjuk a budapesti életemhez képest. Tehát a kezdetekben inkább azért jártam, hogy ott egy kicsit kiszellőztessem az agyamat, és picit lelassuljak. Ez ma is így van, tehát ezt a funkcióját a ház mai napig megtartotta, de hát annyira bepörögtem ott magam, meg annyira elkezdett azért egy idő után érdekelni a környékbeli hagyományoknak a mai jelentősége, a szomszédaim, a nagykunsági gasztronómia, a saját nagyszüleimnek a főzése, a ház, hogy most már azért úgy járok oda, hogy rengeteg ismerősöm van, rengeteg tennivalóm, egy csomó munkát, meg feladatot is magamra vállaltam tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy nagyon személyes kötet, ez leginkább ebben különbözik az eddigiektől, hogy ez a legszemélyesebb, hiszen ez a saját nagyszülői házamban készült, az írások is, a fotók is, a tárgyak, amik szerepelnek az összes ételfotón, tehát ezekhez nekem is egy sokkal különlegesebb érzelmi kapcsolódásom van.
Mondhatni, hogy mindegyikhez van egy történet.
Hát olyannyira mindegyikhez van, hogy egyébként mondjuk egy ilyen szakácskönyv úgy születik, hogy amikor az ételfotókat készíti az ember, akkor jellemzően ott van jó esetben egy food stylist, aki egy kellékes mondjuk, aki ugye segíti, hogy megfelelő edényzettel tudjuk megjeleníteni azokat az ételeket. Most itt ebben ennél a fotózásnál a nagyszülői házban ez úgy történt, hogy akkor főztem az adott ételt, majd kinyitottam a nagymamámnak a kredencét vagy a fiókját, és elővettem azt a textilt vagy tálalóedényt, amiben egyébként ő azt az ételt, vagy valami hasonló ételt jellemzően tálalt. Szóval, hogy ez egy nagyon gazdag tárgykultúrában is nagyon gazdag kötet. Egyébként külön került bele végül egy olyan fejezet is, ami kimondottan a 60-as, 70-es évek falusi tárgykultúrájáról szól egy picit, mert hogy egyébként mindenkinek azért dobban meg a szíve ezeknek a képeknek a láttán, mert hogy a 60-as, 70-es években ezeket a tárgyakat lehetett kapni, tehát hogy ezért van mindenki nagymamájánál pöttyös bögre, meg szívecskés bögre, meg nem tudom, kis rózsás tányér, de hogy igen, hogy ezek a tárgyak voltak jellemzőek, úgyhogy ez egy nagyon személyes kötet lett.
A receptekben azért van egy kis csavar, tehát ez nem az a klasszikus, régi-régi, hagyományos magyar konyha, majd erről is kérdezlek, hogy tulajdonképpen milyen is az a hagyományos magyar konyha, ami a külföldiek szemében vagy képében felidéződik, amikor Magyarországról van szó, hanem egy picit azért közelít ahhoz az életmódhoz, amit most folytatunk. Tehát nem a földeken dolgozunk, hanem sokat ülünk az asztal előtt is keveset mozgunk, másfajta táplálékra van szükségünk, de mégis a hagyományos ízeket becsempészted. Mennyi ideig készítetted elő ezt a könyvet? Kísérleteztél ezekkel a receptekkel? Hogy történik egy ilyen?
Nagyon sok éven keresztül érlelődött ez a könyv. Általában a könyveim úgy születnek, hogy egyébként néhány év alatt felgyülemlik annyi mondani való tulajdonképpen, amit már egy kötetben osztok meg szívesen. Ez most is így volt, hát azért ez legalább 6-7-8 év alatt gyűlt tulajdonképpen mind a mondani valója, mind a, nem is tudom, az érzelmi töltete, mind az ételek, és igen, az nagyon fontos, hogy ez valóban ez nem egy hagyományőrző szakácskönyv, tehát hogy ez nem egy klasszikus nagymama szakácskönyv, hiszen egyrészt valóban ugye azokban az években, amikor az én nagyszüleimhez jártam le unokaként nyaranta, akkor egy teljesen más életmódot folytattak, egyébként falun jellemzően akkor még egy önfenntartó életmódot folytattak, ugye ami a mai fenntarthatósági szempontoknak egyébként maximálisan megfelel, de hát azzal a különbséggel, hogy egyrészt nagyon más volt a teljes szociális közeg, a nők munkába való állása, tehát ugye a nők akkor teljes munkaidőben egyébként a háztartást vitték, meg tudtak a veteményessel foglalkozni, meg a kerttel, tehát nagyon sok minden megváltozott azóta, plusz ugye valóban, amit te is említettél, hogy azért ma már nem az a célja ezeknek az alföldi ételeknek, hogy kitartson az egész napi mezőgazdasági munkához, hanem ma már egy másfajta ülő életmódot folytatunk, tehát ezek az ételek egyszerűen nem ezt a célt szolgálják, tehát nagyon fontos számomra, hogy a falusi gasztronómiát is a kicsit a mai korszellemhez igazítsam. Tehát én ebbe a könyvbe elsősorban olyan recepteket szerettem volna megosztani, ahogy én egyébként falun főzök, meg ahogy nagyon sokan egyébként az ország különböző részein, akár városi embereknek, akik olyan szerencsések, hogy vagy van nagyszülői ház, vagy Balatonon, tehát ahogy ma egyébként próbáljuk egy kicsit az étkezésünket tudatosabbá tenni. De vannak benne hagyományos receptek is, tehát vannak olyan ételek, amik úgy jók, ahogy vannak, mert mondjuk a birkapörkölt, vagy a Ferdinánd, ami ez a nagy kunsági lakodalmas sütemény, tehát egy fantasztikus ilyen darásfészekszerű keltésztás kalóriabomba, de zseniális, tehát hogy ezek úgy jók, ahogy vannak, ezeket nem kell újra gondolni, meg nem kell, nem tudom, átvariálni, úgyhogy ezek úgy jók, ahogy vannak, de ugyanakkor igyekeztem nagyon-nagyon sok zöldséges receptet belecsempészni, sok olyan kis apró változtatást, amire úgy látom, hogy azért egyébként a falun is van nyitottság, tehát arra, hogy nem tudom, picit könnyítsünk az ételeken, kicsit kevesebb liszttel, kevesebb cukorral, kevesebb tejtermékkel készüljön mondjuk egy főzelék, vagy egy gyümölcsleves, tehát ezek pont azok a kis apró ötletek, meg apró újítások, amire életszerűen egyébként falun még van kereslet, meg van érdeklődés.
A fenntarthatóságot említetted, és nagyon sok interjúban visszaköszön a klímaváltozás is, ami foglalkoztat téged, és hát nyilván a terményekben, amiket feldolgozunk, ez óhatatlanul megjelenik egyre inkább az étkezéseinkben is. A Szabad Európának volt egy videósorozata, amelyik azzal foglalkozott, hogy városból vidékre költöztek párok, gyakorlatilag nulla tapasztalattal, tudással elkezdtek egy önfenntartó életet élni. Mit gondolsz erről, lehet ez a jövő, vagy ez annyira elhaladt mellettünk olyan sebességgel az élet, hogy zsákutca?
Hát én úgy látom, hogy a fiatalabb generációknál ez egyre inkább egy trend, tehát hogy nekem is a saját környezetemben nagyon sok, mondjuk nálam későbbi generáció, tehát jóval fiatalabbak, akik ezt a lépést meghozzák. Azért tegyük hozzá, hogy mondjuk a mai 20 évesek, mondjuk jellemzően erről a generációról beszélünk, talán 20-30 évesek, azért ők ugye egy egészen más környezetben szocializálódnak, akár az információ terén, akár az, hogy mondjuk milyen médiafigyelem irányul a klímaváltozás a környezettudatos dolgokra, hogy milyen tempójú életet szeretnének élni, hogy ez a borzasztóan felgyorsult kütyükben és ingerekben és non-stop verkliben gazdag életet ki mennyire szereti, vagy mennyire akar ebből egy kicsit kicsekkolni és megállni, és egy kicsit egy kiegyensúlyozottabb, lassabb, más minőségű életet élni. Én ezt nagyon sok párnál látom. Egyébként érdekes módon ez egy más téma, csak zárójelben eszembe jutott erről, hogy például a séfeknél is ez egy trend, tehát nagyon sok 20-30 éves fiatal séf a pesti pörgős csúcsgasztronómiából, meg éttermi verkliből kicsekkol, és azt mondja, hogy ő inkább elmegy, és valahol vidéken egy kertel nyit valami picike dolgot, egy kis bisztrót, amiben nyilván messze menőleg kevesebb üzleti lehetőség van, meg kevesebb bevétel, de azt mondja, hogy neki nem ez az elsődleges szempontja, hanem inkább egy nyugodt, normális, emberléptékű életet szeretne magának választani.
Igen, egyébként ezek a párok, akiket megkérdeztünk, a gazdasági szempontok mellett elsősorban a stresszmentességet említették, tehát azt mondták, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy kevesebb a munka, sőt,
sőt, igen.
De hogy a saját ritmusukban stresszmentesen, és kiszabadultak abból a vásárlási csapdából, ami tulajdonképpen itt jellemezte őket. A kérdés számomra az, hogy a gyerekeinket hogy tudjuk ebből kiszabadítani, mert hiszen iskolában azért azokkal a tömegtermékekkel és azokkal az egészségtelennek mondott élelmiszerekkel találkoznak, amiktől éppen megóvnánk őket. Te hogy látod az iskolai menza helyzetét? Ezzel is foglalkoztunk elég sokat. Rettentő sok étel megy pocsékba.
Nagyon szeretem ezt a témát. Egyrészt, mert nagyon fontosnak is tartom, meg a családban nálunk is vannak iskolás korú gyerekek, ahol ezt közelről tapasztalom. Másrészt már évek óta háziasszonya vagyok a közétkeztetési szakácsversenynek, aminek egyébként a mostani döntője néhány hete volt éppen az egyik ilyen nagy vendéglátóipari szakkiállítás keretein belül, és számomra nagyon érdekes ott mindig évről évre látni, hogy milyen trendek vannak, hogy egyébként arról az oldalról is milyen komoly munkát tesznek abba, hogy ezt a menzaétkeztetést egy kicsit magasabb színvonalra emeljék, akár most fenntartatósági, akár egészségügyi szempontok miatt. Egyébként rengeteg minden változott, tehát azért azt hozzáteszem, hogy aki követi ezeket az eseményeket, az valószínűleg szembesül azzal, hogy az elmúlt években azért tényleg sok változás zajlott. Egyébként most például nagyon, egy, nagyon érdekes tendenciát mutattak be, ami egy elég sikeres dolognak tűnik, hogy nagyon sok iskola kezd átállni most az ilyen svédasztalos rendszerű menzáztatásra, ami egy egészen másfajta logisztikát igényel, tehát hogy azt ott el is mondták, hogy az egy teljesen új szellemiséget igényel minden szempontból, tálalásban, butorzatban, attitűdben, munkaerőben, tehát hogy sok mindent meg kell majd felügyelvezetés, sok mindent meg kell változtatni, de hogy az első évek visszajelzése alapján ez egy abszolút sikertörténet, imádják a gyerekek is, sokkal kevesebb élelmiszerpazarlás van, ugyanis lehet, hogy az elején, amikor ugye egy svédasztalnál még a nagy a vonzereje annak, hogy bármennyivel megpakolhatják, de egy idő után mindenki megtanulja, hogy mi az a mennyiség, amit valóban elfogyaszt, tehát tényleg csak azt teszik meg, amit maguknak kiszednek a gyerekek, úgyhogy nagyon-nagyon magas százalékkal csökken ezeken a helyeken az élelmiszerpazarlás, plusz valószínűleg ugye egy kicsit változatosabban tudják a lehetőségeket is, mondjuk akár zöldséges vagy vega opciókkal megkínálni a gyerekeket. Szóval, hogy ez egy sikertörténetnek tűnik. Nagyon érdekes számomra egyébként, hogy ennek milyen sok vonzata van, hogy akkor akár ez a menza szó, vagy menza intézményrendszer lehet, hogy akkor az pár évtizeden belül eltűnik, és hogy meg is szűnik, ugye, ami nekünk a menzához társítandó, vagy társított ilyen, nem is tudom, retro feeling, meg a nem tudom, főzelékekkel szembeni ockodás, nagyon sok mindenkinek ugye ez a menza korszakhoz vezetett, lehet az mind, vagyis nem lehet, hanem egész biztos, hogy ez át fog alakulni.
Ez szerinted szemlélet, oktatás, pénzkérdése, hogyan lehetne ezt felgyorsítani?
Hát ez minden együtt. Ezeket, amiket felsoroltál. Itt pont a közétkeztetési szakácsversenyen egyébként az volt a feladat, hogy egy 3 fogásos vega húsmentes menüsort kellett összeállítaniuk a csapatoknak. 900 forint nettó adag áron, hát az nem sok, de hozzáteszem, hogy fantasztikus ételekkel álltak elő, és hogy teljesen egyértelmű, hogy egyébként akár egy ilyen menzai közegben lehet, hát ha nem is éttermi színvonalú, de azért mégiscsak egy emelkedettebb szintű étellel előállni. Itt nagyon sok, szerintem rengeteg összetett kérdés van, mindaz, amiket felsoroltál, nyilván pénz, nyilván munkaerő, nyilván infrastruktúra, hogy milyen technológiákkal tudnak előkészíteni dolgokat. Nyilván ízlésformálás, hogy a gyerekek ízlését hogyan lehet formálni. Nyilván hús-vega kérdéskör, mert azért azt látom, hogy mondjuk ez is változik nagyon azért a generációkon át, de hát az, hogy mondjuk egy gyereket mivel szólítasz meg, vagy hogy mivel lakadsz jól, hogy abban ne legyen túl sok szénhidrát, például keményítő, stb. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok összetett kérdést kell megoldani.
A felnőtteknek is nagyon csábítóak ezek a gyors kaják, nagyon sokat rendelnek, és számomra egy picit az, amit te képviselsz, legalábbis az utolsó könyvben mindenképpen, az arról szól, hogy le kéne egy kicsit lassulni. Tehát, hogy lehet nem csak azért főzni, hogy jókat legyünk, hanem azért is, hogy együtt legyünk. Nekem is van olyan ismerős párom, akitől, hogyha megkérdezett, hogy mit csinál szombat délután, azt mondja, hogy kibontunk egy üveg bort, felteszünk egy üzenet, főzünk, igen. És beszélgetünk.
Igen. Igen.
És ez egy hosszú-hosszú folyamat. Tehát szerinted ez megvalósítható abban a közegben, abban a világban, amiben élünk?
Hát én remélem, és én azon vagyok, hogy azért így bátorítsam arra az embereket, hogy ezt valamilyen normális, életszerűen kivitelezzék. Tehát nyilván, hogy mondjam, azért én sem egy ilyen rózsaszín ködben élek, hogy mi az, ami életszerűen lehetséges. Nagyon fontosnak találom azt, igen, hogy mindig azért életszerűen próbáljuk meg megközelíteni a dolgokat. Tehát nekem például az együtt étkezés az nagyon fontos, de ez egy családból jött örökség. Tehát nálunk tényleg mindig a terített asztal körül zajlott minden, és mi a mai napig, ahol gyerekek vannak a testvéreméknél is, idős szüleim vannak, ott is leülünk mindig, amikor étkezünk, és közben meg látom egyébként a saját környezetemben is, hogy magának az étkezésnek a jelentősége is mennyire lecsökkent, hogy megy ez a tévé előtt, egy falat itt, egy falatot, miközben egyébként főleg a felgyorsult, meg digitális tempónak köszönhetően nagyjából egyébként az étkezés körülbelül az az egyetlen alkalom, amikor leülünk, és mondjuk kütyű nélkül beszélgetünk a másikkal, úgyhogy már csak ezért is különösen fontosnak gondolom, akár az éttermi kiruccanásokat, és most itt nyilván nem feltétlenül a luxus éttermekre gondolok, hanem egy teljesen egyszerű bisztró vacsorát is, vagy az otthoni étkezéseket, mert ez az a hely, ahol jó esetben nincs ott a telefonunk, és beszélgetünk egy órát valakivel.
Nagyon megosztott a társadalom, azt mondják, és hát ez főleg anyagi téren is tapasztalható. Visszatérve egy picit a vidékre költözött párokra, ők is azt mondták, hogy anyagi szempontok is nagyon sokat szerepet játszottak abban, hogy egyszerűen fenntarthatóban tudnak létezni. Szerinted az, hogy egészséges táplálékhoz jussanak a gyerekek vagy a felnőttek, az pénzkérdés meg-e, vagy kultúráltság kérdése?
Azt hiszem, hogy ezt is elég differenciáltan lehet csak nézni, tehát nem nagyon mernék, vagy nem lehet egyszerűen általánosítani, mert nagyon másról beszélünk, ahol mondjuk egy mély szegénységben élő, hátrányos helyzetű faluban tesszük fel ezt a kérdést, másról beszélünk, hogyha mondjuk egy ilyen alsó középosztálybeli polgári családból, és másról, hogyha egy tehetősebb rétegről. Mondjuk azt, hogy beszéljünk inkább kvázi az átlag társadalmi csoportokról. Pénzkérdés is, tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem befolyásolja, az anyagiak nem befolyásolja, de nem csak pénzkérdés, hanem szándék, piachoz való hozzáférés is, egyébként a piac az továbbra is a legjobb válasz mindenre, tehát én nagyon ugye mindenkit arra bátorítok, hogy piacozzon rendszeresen, hiszen a piac az megmondja, hogy mit főzzek, megmondja, hogy éppen azon a héten mi lesz a legolcsóbb, minek lesz a legjobb a tápanyaga, a vitamin tartalma, stb. Tehát nyilván itt egyébként alapvetően a zöldségek kell előtérbe hozni, hiszen itt az életmódban azért a leginkább zöldségek, jó gabonák, jó fehérjék, növényi alapú fehérjék, ezeknek az arányán kell szerintem nálunk ugye leginkább változtatni, tehát lejönni erről a húskrumpli vagy a húsköret vonalról. Hozzáteszem zárójelben, hogy ugye a mi nagyszüleink meg dédszüleink generációja messze nem evett annyi húst, tehát hogy nem ettek napi szinten egyébként húst, hiszen abból azt élték fel, azt a mondjuk egy disznót, meg néhány tyúkot, ami háznál volt, és utána annak a részeit dolgozták fel az egész év során, és megvolt ugye annak a ritmusa, hogy melyik nap a héten, mikor mit teszünk, olyan tésztanap, meg babos nap, meg nem tudom, és akkor hétvégén a húsleves, meg abból főtt húshoz a mártás, tehát hogy azért nem volt, egyáltalán nem volt azért egy húsorientált konyha, ezek a korábbi konyhák, tehát hogy egy picikét valahogy mégiscsak visszatérni ahhoz a ritmushoz, meg visszatérni egy kicsit ahhoz, hogy ezeket a jó zöldségeket meg gabonákat visszaépítsük az étrendünkbe, és egyébként, hogyha piacozik az ember, akkor azért nagyon jó áron is lehet jókat főzni. Főzni kell, az tény és való, főzni kell, és időigényes, és attól drága, hogy az időnket, ugye egyébként soha nem számoljuk bele a saját munkaidőnket, amit rászánunk a főzésre, de hogy alapvetően azért itt szerintem a zöldségek és gabonák bevonásával lehet leginkább kicsit spórolni, meg költségtudatosabban, egészségesebben is élni. Plusz, bocsánat, ha az is egy nagy kedvenc témám, hogy ugye a különböző konyhai maradékok, hulladékok újrahasznosítása, amivel tényleg nagyon sokan nem foglalkoznak, és tényleg én magam is szembesülök azzal, hogy a piacon minden második háziasszony ott hagyja az újhagymaszárát, a karalábé levelet, a retek levelet, és ezt nem csak azért sajnálom, mert tényleg a kukában landol, hanem azért is, mert ezekből a levelekből, meg kukás zöldekből úgymond fantasztikus új dolgokat lehet a saját hétköznapi konyhánkban még belevarázsolni.
De a tudás nincs meg hozzá, vagy a szándék vajon?
Hát én azt gondolom, hogy ma már a tudás azért eléggé tálcán érkezik, tehát hogy most már azért olyan inger cunami ér bennünket a gasztronómiában is, hogy egyszerűen leül az ember a telefonja elé, vagy a tévé elé, és folyamatosan is minden, tehát azért szerintem én legalábbis úgy látom, hogy azért mindenki szakmabeli nagyon sok ötletet ad, rengeteg felhasználási trükköt, receptet, tehát én azt gondolom, hogy az ihlet meg az ötlet az tulajdonképpen megvan. Még nem is a szándéknak van a hiány, hanem leginkább az időnek. Hát itt nyilván igen, ügyesen kell próbálni zsonglőrködni az idővel, hogy akkor nem tudom, mondjuk az ember rászán, én például azt nagyon szeretem, hogy akkor vasárnap délután, ami egyel komótosabb, mint egy rohanós hétköznap, akkor vasárnap délután mondjuk az ember rászán egy 2 órát, hogy akkor előkészítse a hétköznapnak, a hétnek a fogásait, mondjuk a piaci szerzeményekből.
A beszélgetésünk elején ugye volt szó arról, hogy a brüsszeli diplomata létet hajtadott azért, hogy gasztronómiai szakemberként folytasd a pályafutásodat, de szerintem még most is egyfajta diplomata vagy, hiszen a szakácskönyvedet, főleg ami a magyar konyháról szólt, számos nyelvre lefordították. Hogyan változott a magyar konyha, és hogyan változott a magyar konyháról alkotott kép szerinted külföldön?
A magyar konyháról alkotott kép szerintem az utóbbi évtizedekben nagyon sokat javult, tehát, hogy ahonnan indultunk, ahol tényleg a paprika, hagyma, zsír hármasa a mindenek felett, ehhez képest szerintem sokat árnyalódott, és egyébként itt is volt egy csomó olyan mérföldkő, ami jelentős mértékben ezt segítette. Mindig nagyon sajnálom, és még reménykedem, hogy hát, ha egyszer majd valaki kezdeményez egy olyan kutatást, ahol mérik számokban, hogy mondjuk 10 év alatt mennyit változik a magyar konyha megítélése, ez biztos, hogy mérhető, hiszen mondjuk akár a turista számok, éttermi fogyasztások száma, nem tudom, könyvek megjelenése, stb. Tehát egy csomó mérhető adata van. De egy nagy mérföldkőnek gondolom 2016-ot, ugye akkor volt itt Magyarországon a Bocuse d'Or európai döntője, amit ugye Szél Tamás nyert meg akkor, és az azért volt egy mérföldkő, mert akkor a verseny miatt rengeteg szakmabeli ide érkezett, nagyon sok, ugye itt volt több 100-400 Michelin csillagos séf, a partnerek, a nem tudom, ételkritikusok, zsűritagok, stb., tehát egy elég komoly szakmai elit jött ide Budapestre, és szerintem annak utána évről évre csordogált még a gyümölcse, ugye akkor meglátták, akkor szembesültek azzal, hogy itt egy csomó új generációs étterem van, csomó ambiciózus, tehetséges, fiatal séf, hogy egyébként a paprikás ételeken túl is egy milyen gazdag kulináris öröksége van a magyar konyhának, és akkor ők elkezdtek azért jövögetni, elkezdtek vagy egy-egy ilyen vendégszereplésre jönni, vagy eljöttek Budapestre a családjukkal, akkor ha már jöttek ezek a külföldi Michelin csillagos séfek, akkor néha elkísérte őket egy-egy helyi sajtó, először csak a szakmabeli, később a lifestyle média, akkor ahogy egyre nagyobb reflektorfényt kapott a magyar konyha, és leginkább egyébként Budapest, mint jó, klassz, vonzó evőváros, annál inkább ugye egyre több és jobb minőségű média érkezett ide, akár mondjuk CNN forgatás, meg ilyenek, és hát ez azért viszi tovább a magyar konyhának a hírét, úgyhogy van egyfajta pillanata egyébként. Az igazi nagy pillanat, a Covid előtt még azt mondtam, hogy 2021 lesz a magyar konyha éve, de azt a Covid elmosta, de akkor is azt gondoltam, hogy az lesz a magyar konyhának az igazán nagy nemzetközi pillanata, amikor Amerikában, konkrétan New Yorkban lesz egy olyan valaki arc, aki a magyar konyhának lesz a nagykövete. És ő megszületett, mert van egy fantasztikusan tehetséges, 20 éves magyar származású, magyar nagymamával rendelkező, hát már a harmadik generációs fiatal séf, akinek az üstököse az rettenetesen, élesen ível felfelé, a csillagok felé. Most éppen ott tartunk, mert elég sok ilyen díjat kapott, most éppen azt hiszem, hogy a 10 legjobb új fiatal New Yorki séf top listájába került be, ami egy nagyon nagy dolog azért az ottani inger környezetben, és neki például most fog megjelenni majd egy szakácskönyve, ami egy magyar ihletésű szakácskönyv. Na, és amikor egy New York Times címlapon, vagy egy New York Times gasztrorovatában elkezdenek foglalkozni a magyar konyhával, úgyhogy annak egy autentikus helyi arca van, aki teljesen más szellemiségben tudja megmutatni a magyar konyhából, például mondjuk egy New Yorki közönségnek azt, hogy mi a vonzó, na szerintem az lesz az igazi pillanatunk.
Akiről beszélsz, ez egy férfi, ugye?
Igen, Jeremy Salomonnak hívják, egy nagyon helyes, fiatal, tehetséges séf.
Miért van az, hogy a nagymama és anya főztjéről beszélünk, és a séfek között mégis a férfiak vannak többségben?
Ezt nagyon egyszerűen meg tudom válaszolni, egyáltalán nem azért, mert a férfiak jobban főznének, hanem azért, mert a professzionális éttermi gasztronómia az egy férfias hivatás, mégpedig azért, vagyis szakma, inkább nem is hivatás, szakma, mégpedig azért, mert a munkaidő és a kemény fizikai körülmények miatt ez nem igazán egy családbarát szakma. Tehát ugye azért a séfek rendkívül erős mentális leterheltség alatt dolgoznak, nagyon-nagyon sok órát este, 11-12-ig szervizben vannak, másnap mennek korán, amikor mások ünnepelnek otthon, karácsonykor, húsvétkor, akkor ők ugye dolgoznak, tehát hogy nem egy családbarát szakma a séf szakma, de egyébként meg azért hozzáteszem, hogy egyre számtalan példa van világszerte is, női akár Michelin csillagos séfekre, akár egyéb séfekre, ott azért mindig sokat segít, hogyha olyanok a nem is tudom, a logisztika körülmények, vidéken van, ott van a ház, ahol laknak, tehát hogy erre azért külföldön sok-sok példa van, úgyhogy vannak itthon is, vannak példák, vannak fantasztikus női séfénk. Egyébként remélem nem minősű reklámnak, de ha szabad elmondani, akkor az idei Gourmet Fesztiválnak a női séfek lesznek a kiemelt témája, és a női energiák. van benne némi pici szerepem, hogy e felé terelődött ez a fókusz, hiszen szeretnénk bemutatni, hogy itthon is nagyon sok női szakember választotta ezt a hivatást. Plusz egyébként a kapcsolódó szakmákban, meg azért többségben vannak a nők, tehát hogy azért a, nem tudom, akár cukrászatban, szakácskönyv, gasztromédia, szolgáltatások, kis termelői vállalkozások, startupok, ott azért azt hiszem, hogy többségben vannak a nők.
Beszéltünk egy picit, érintettük a klímaváltozást, beszéltünk a Bocuse-d'Orról. Tehát ahogy egyre újabb termények jelennek meg a piacokon, szerinted a séfeknek kell-e reagálni, tudnak-e reagálni mondjuk egy olyan színvonalú versenyen, mint például egy ilyen nemzetközi séf verseny?
Hát szerintem nincs más választásuk, tehát kénytelenek reagálni. Egyébként ugye a klímaváltozáshoz kapcsolatban engem nagyon izgat, nagyon foglalkoztat az a téma, hogy például a klímaváltozás miatt a magyar konyha hogyan fog változni, hiszen azt látjuk, az teljesen egyértelmű, hogy mozog, hogy változik a magyar konyha. Az, hogy mit tekintünk egy hagyományos magyar ételnek, egyébként az amúgy is változott azért az elmúlt évtizedek alatt is, hiszen mondjuk akár csak, hogy paprikás ételeket mióta főzünk. Ugye Nyári Krisztiánnak megjelent az Így ettek ők című kötete, amiben írók ételein és főzési szokásain keresztül egyébként elég klasszul végig lehet a magyar konyha történetének 300 évét zongorázni, és hát egy rengeteg fontos mérföldkő van, akár hogy a paprikás szaft mikor érkezik meg, akár hogy mondjuk mikor kezdenek el túrós ételeket étteremben főzni, vagy tehén túróval, túrós csúsza, stb. Tehát ezt nála, Krisztiánnal egyébként nagyon megtanultam, de hogy ez is azt mutatja, hogy sokat változik a magyar konyha az évtizedek alatt, és szerintem most is egy elég fontos fordulóponton vagyunk, ugyanis a klímaváltozás miatt biztos, hogy lesznek egyszerűen olyan zöldségek, gyümölcsök, amik hosszú távon vagy teljesen el fognak sajnos kopni, vagy nagyon kevés lesz belőle, vagy luxus lesz egyszerűen hozzáférni egy nagyon jó minőségű sárga barackhoz mondjuk, vagy megyhez, vagy szilvához, mert mondjuk elfagynak mindig ezek a gyümölcsök. Úgyhogy a kedvenc példám, amit nagyon szeretek felhozni, csak azért, mert ez annyira érthető, és annyira szembe jön most, itt és most, hogy például mondjuk egy sárga barackos gombóc, ami ugyan mindenkinek, vagy sok mindenkinek egy nyári érzelmi családi étele, az például, hogyha mondjuk lassan nem lesz sárga barack, mert hogy azért évek óta nagyon rossz a sárga barack termés, mert elfogy, nincs kajszi, és nem lesz sárga barack lekvár, vagy nem lesz friss sárga barack, akkor hogyha az kikopik, akkor egy idő után annál nagyobb luxus nem lesz, mint hogy egyébként évente egyszer azt a sárga barack gombócot jó esetben megfőzzük. Ellenben például az Alföldön, ahol a fügetermesztésnek egyáltalán semmilyen hagyománya nem volt régebben, most viszont az elmúlt 5 évben én is látom ott a falukban közelről, hogy mindenki fügebokrot ültet, mert hogy a strapabíró nagy termést ad, szépen lehet gondozni, jól néz ki minden, és minden nyáron végignézem azt, ahogy mindenki, és az asszonyok meg a falusiak kérdezik, hogy akkor mit lehet a fügéből készíteni, mondjuk pálinkán meg lekváron kívül. És például ez egy olyan kérdés, ez most csak egy kiragadott példa, de számtalan ilyet tudnék megnevezni, hogy akkor az ilyen változások hogyan befolyásolják majd a magyar konyhát, hogy akkor egyszer csak a füge átveszi a sárga barack helyét, és mondjuk 20 év múlva, aki akkor fiatal, már azt mondja, hogy neki a fügés gombóc a nagymamája étele, mert hogy közben ennyit változik a klíma. Tehát, és ezek nem olyan kérdések, amik az elkövetkezendő, nem tudom, 20-30 évben, hanem ezek most vannak napirenden, hiszen évek óta látjuk, ahogy egy csomó gyümölcs egyszerűen egyre rosszabb minőségben, vagy egyre kevesebb mennyiségben terem.
Nagyon sokat beszéltünk a vendéglátásról, neked nincs éttermed. Miért nincs?
Egyelőre nincs, mert egyelőre eddig az elmúlt 15 évben mindig azt mondtam, hogy soha, de hát soha nem mondta, hogy soha. Egy picit azért mostanában elkezdek játszani a gondolattal, hogy mégiscsak hát, ha így valamihez lesz kedvem. Nagyon sokáig egyébként azért ockodtam tőle, mert túl sok séffel és túl sok éttermessel dolgozom közelről, és látom, hogy ez milyen elképesztő áldozattal jár, és milyen elképesztő kötöttség, és milyen elképesztő mentális leterheltség, és ahhoz, hogy tényleg úgy menjen egy étterem, ahogy az ember szeretné, az bizony ott kell lenni a nap 24 órájában körülbelül. Erre eddig egyáltalán nem álltam készen, mert én is szeretek utazni, jönni, menni, változatos életet élni, de most éppen azért, mert túl sok éttermessel, vagy nem is azt mondom, hogy túl sok, hanem jó éttermesekkel is dolgozom együtt, és látom, hogy hogyan lehet ezt jól is csinálni, és hogyan lehet ezt jó csapattal magas színvonalon űzni. Néha eljátszom a gondolattal, úgyhogy nem teljesen kizárt, hogy ez valamikor megtörténik, és úgy érzem, hogy egyszerűen így korban, meg életszakaszban is valahogy úgy most érkeztem el egy olyan időszakhoz, amikor talán jobban készen állok, hogy úgy megálljak.
Akkor nyilván van egy nagyon határozott kép arról, hogy ez az étterem milyen lenne.
Persze.
Például, ez a fővárosban lenne, vagy vidéken?
Fővárosban. Én azért alapvetően egy városi ember vagyok, nagyon szeretek vidékre járni, nagyon szeretek kicsekkolni, de engem tölt a városnak az energiája, és én az Újlipótvárosban lakom, ugye, ami azért Budapesten belül is egy különleges szeglet, egy nagyon közösségi, nagyon színes, nagyon elfogadó kerület, és én imádok ott lakni.
Újlipócia,
így van, úgyhogy a két falum között ingázok, a kumadarasi és az újlipóciai falum között.
Hogyha valaki most foglalkozásváltáson törni a fejét, és valami egész másból a gasztronómia felé indulna el, akár bisztrót nyitna, akár éttermet, akkor mit javasolnál neki? Mit gondoljon át? Mi az, ami fontos, hogy eldöntse magában?
Uh-huh. Mindenképpen azt javasolnám, hogy semmiképpen ne gasztromédiával akarjon foglalkozni, hanem inkább találjon ki valami jó szolgáltatást. Szerintem annak most sokkal inkább van pillanata, mint másnak. Aztán azt javasolnám, hogy ne azonnal akarjon a legmagasabb babérokra törni, tehát, hogy adjon magának időt, és adjon magának akár egy-két éves tervezési fázist, amikor beszél ebben a hivatásban dolgozó szakemberekkel, amikor mondjuk beáll egy hétre egy étterembe dolgozni, és megnézi, hogy az a valóságban mit jelent, mert hogy van egy kép, amit elképzelnek az emberek, hogy például a vendéglátózás mit jelent, és van a valóság, tehát hogy nézze meg, hogy mi a valóság, és hogy az tényleg neki való-e, az ő életmódjának, habitusának szereti-e, hogy szálljon rá legalább egy-két évet arra a tervezési fázisra, amikor akár ilyen lépésről lépésre, vagy helyről helyre végignézi például, hogy milyen kínálat van, milyen közönség van, milyen kihívások vannak, tehát hogy úgy szépen egy ilyen kis projekttervet csinál magának, ahol egy kicsit úgy képbe kerül. És végül, de nem utolsó sorban azt javasolnám, hogy legyen annyi megtakarított pénze, hogy 2 évig gyakorlatilag, hogyha bevétel nélkül marad, akkor sem kelljen mondjuk egy általános megélhetésen vagy rezsin szorongani, mert úgy nem lehet sem alkotni, sem új vállalkozást nyitni, tehát hogy ez a fajta pénzügyi tervezés meg biztonság egy talán alulbecsült vagy kevésbé szexi, de annál fontosabb aspektusa szerintem az ilyen terveknek.
A legutóbbi könyveddel kezdtük a beszélgetést. Mi lesz a következő? Dolgozol-e már rajta?
Mindig dolgozom könyven. Hát, hogyha az elmúlt évek átlagát nézzük, és 17 könyv született 15 év alatt, akkor úgy látom, hogy ezt az évi egy minimumot teljesítem. Ezt fogom tudni tartani, úgy gondolom, a következő évekre is. Most ez a falusi könyv, ezért ez elég sok mondani valót itt kiírtam magamból. Úgy érzem, hogy most kell egy kicsit szusszanni. Nekem is, úgy fejben, mentálisan, érzelmileg, úgyhogy most egy picit a saját mondani valómat háttérbe szorítom, dolgozom egy olyan könyvön, ami már idén fog megjelenni, azt hiszem, hogy ezt már talán el is árulhatom, ugyanis Tóth Szilárdnak, a Szolt Michelin csillagos étteremnek dolgozunk egy csodálatos könyvén, ami egy nagyon innovatív és nagyon másfajta tartalmi művészi minőség lesz szerintem, mint amit bármit eddig láttunk ezen a gasztronómiai szakácskönyves piacon, úgyhogy ezen dolgozunk, illetve jövőre is van már egy másik, az egy kicsit ilyen vidéki falusi témákba való újra visszakóstolás, de az sem saját könyvem. Saját könyv is lesz, de most kell egy pici szusz, és mindig gyűlik a mondani való, amit majd szeretnék kötetbe foglalni.
Martin Zsófia, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.